Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész vendége Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos munkatársa, romániai és moldovai köztársasági referense, a Szekus dossziék kapcsán beszélgetünk. A mai műsort a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nem először beszélgetünk a Szekus dossziék kapcsán itt a Naprakészben. A mostani műsor apropóját az adja, hogy a Szekuritáti Irattárát vizsgáló országos tanács a Facebook oldalán közölte nemrégiben, hogy mintegy 250 ezer megfigyelési dossziét nyitotta a Szeku a kommunista rendszer utolsó évtizedében, tehát 80 és 89 között. A sajtóban nagyot futott ez a szám, mindenki felkapta a fejét. Meg kell lepődnünk ezen, vagy csak mi egyszerű emberek lepődünk meg? A kutató tovább lapoz, nincs ebben semmi látnivaló.
Hát ilyen könnyen a kutató sem úszhatja meg, vagy ússza meg ezt a valóságot. A valóság az, hogy igen, ez egy nagy számnak tűnik, hogyha az ügyek számát nézzük, de azt is meg kellene említeni, hogy ez az ügyszám, tehát amikor ugye ügyeket kreáltak, hogy tudni kell, hogy ezt miért teszik. Ugye egy totális diktatúra idejében van Románia, olyan totális diktatúra, mint például amilyen Magyarországon az 50-es évek, 40-es évek végén, 50-es évek elején volt. És ugye ehhez hozzá kellett rendelni egy nagy számú ügynökhálózatot, és az ügynökhálózaton keresztül információt kellett gyűjteni. Most még mi indokolja ezt a nagy számot? Ugye ügyek kreálása. Ügyet akkor kreálunk, hogyha ugye feladatot kapunk. Tehát hogyha a diktatúrában az első számú megrendelő, hogyha lehet ilyet picit a korunkból visszatekintve fogalmat használni, tehát az első számú megrendelő az maga a diktátor és mondjuk felesége, hogyha a korral és a geopolitikai helyzet változásával úgy érzékelik, hogy a helyzet számukra megnehezül, vagy nagyobbak a félelmei, vagy fokozódik a félelem bennük, akkor úgy természetesen több kérdést tesznek fel az első számú állambiztonsági vezetőnek, tehát a politikai rendőrség jelesül a szekuritáti vezetőinek, és azok természetesen így a piramis jellegéből adódóan, tehát a szervezetén piramis jellegű, a területi szerveknek, meg a vonalas szerveknek lefele olyan utasítást adnak, hogy az éves, tehát az évente kiadott feladatokat, hogy mely területen milyen információkra van szükség, milyen ügyeket kell megoldani, ahhoz a területen és a vonalon működő hivatásos tisztek a megyékben, a központban úgy szerveznek be embereket, és úgy keresnek ügyeket, gyűjtenek be ügyeket, és nyitnak meg természetesen ehhez tartozóan, vagy fektetnek fel dossziékat, hogy ez aztán a beérkező információkkal visszagöngyölítve ezen a piramis szerű struktúrán választ adjon a feltett kérdésekre. Na most ez egy nagyon leegyszerűsített modell volt, de valahogyan át kell láttatni, meg kell mutatni, hogy hogyan közlekedett az a titkosszolgálati információ, ami mondjuk egy politikai döntéshez kellett. Ugye ez egy nagyon modern felfogás szerinti magyarázat, amit most adtam, hiszen egy szeszélyes diktátornál azért nem valószínű, hogy egy ilyen megrendelői szerepet kell feltételeznünk, hanem ha például a külföldről a tudomására jutott, már pedig miért nem volt jutott volna, hiszen maga a Szekuritáti jelentett ilyen dolgokban, tehát hogyha róla egy rossz cég jelent meg, vagy rossz ájézű információ, akkor erre ugye elég hevesen reagált, és természetesen mindig a legközelebb álló titkosszolgált szólította meg, tehát mondjuk az utolsó években ugye Vlad tábornokot, Julian Vlad tábornokot, és akkor ugye ő már, és magam is láttam ilyen utasítást, amiben kéri Julian Vlad, hogy az adott ügyben tessék találni, tehát úgy dolgozni, hogy találjanak dokumentumokat, bizonyítékokat arra, hogy az a jelenség létezik, megalapozott, hiszen az első számú elvtárs, vagy ahogyan az iratokban is jól látható, az egyes számú kabinet elvárja. Ugye ez volt a, ami a nagy számot jelenti, de ha megengedi nekem, hogy egy pici kis kitekintőt tegyünk, mondjuk a néhány volt szocialista ország területére, nem tudom, tehetem el.
Persze.
Csak azért, hogy egy pici összehasonlítás legyen abban a tekintetben, hogy mennyi irat keletkeztetett, mármint országonként körül mennyi irat maradt meg, mert az, hogy pontosan mennyi keletkezett a korszak kezdetétől, mondjuk 44-45-től, és egészen 1989-90-ig, azt azért azt hiszem, hogy senki sem tudja 100%-os biztonsággal megmondani. De hozzávetőlegesen, tehát azok az anyagok, amik rendelkezésnek állnak, a következő képet mutatják. Tehát Németországban, ahol ugye a Stasi működött, 187 kilométernyi irat várja annak a feldolgozását, és amit eddig sikerült annak a néhány ezer munkatársnak, aki ezzel foglalkozott, ma már nem foglalkoznak természetesen ennyien, sőt már nem is önálló az a csanat, az a szervezet, amely ezt kezdetben a Gauck intézetnek hívtunk, mondjuk így, hiszen Joachim Gauck alapított. Ugye ezt ebben a mennyiségű iratban valahol 500 ezer és 2 millió közöttre tehető az ügynökök, vagy az együttműködők. Az ügynök az csak ez egy túl általános fogalom, majd mikor visszatérek a román valósághoz, akkor ezt majd jelezni fogom, mert picit majd ki fogjuk ezt is vesélni. Tehát 500 ezer és 2 millió közé tesszük az együttműködők számát. Ugye azért, csak azért, hogy viszonyítani tudjunk a lakosság számhoz, tehát, tehát az arányszámokat is érzékeljük. Ugye Kelet-Németországban a korszak elején, tehát 1945-ben, ugye olyan 18 millió lakos volt, és a nagy menekülési hullámnak köszönhetően, ami évekig tartott, vagy évtizedekig tartott, és sokan meghaltak benne, na mindegy, 89-re 16 millióra apadt ez a lakosságszám. Na most ugye, ha látjuk, vagy mint láthattuk, ugye ez az 500 ezeres és a 2 millió között tehető együttműködő szám, az igencsak komoly. Most a Lengyelországra áttérve, ott 91 kilométernyi iratot őriznek a szaklevéltárban, valamint egy ottani állambiztonsági levéltárban. És hát ugye csak azért, hogy tudjuk, hogy, bocsánat, hogy körülbelül mennyi, mekkora az a lakóság, amire termelte az állambiztonság, tehát legyen állambiztonság az iratokat. Ez ugye 45-ben 23-24 millió, ha jól tudom, lakosa volt Lengyelországnak, 89-ben pedig 38 millió. Bulgáriában ugye 20 kilométernyi irat van, és ugye 45-ben 7 millió lakos volt, és 89-ben 9 millió. És hát ugye az ügynökök száma az 100 és 300 ezer közöttre tehető, ez is nagyon változó, mert elmondom, hogy miért vannak ezek a hozzávetőleges számok, tehát nagyságrendek. És hát itt van egy érdekesség például, hogy csak azért, hogy a többi államban is érthető legyen, hogy a korai korszakban, amikor a kommunizmust építették, bocsánat, erőszakkal megszilárdították, kialakították, 45-től az 50-es évek elejéig, ugye 45-ben még 1000 ügynök volt, ezeket az 50-es évek elejére mondjuk így már 55 ezer ügynök. Hát ugye ez látszik, hogy milyen gyors felfutása volt, és mennyire szükségük volt mondjuk a bolgár elvtársaknak arra, hogy a titkos rendőrségük hatékonyan működjön. Vagy legalábbis annak gondolták, annak vélték. Magyarországról csak azért, hogy a magyar hallgatóság ezt jobban tudja visszanyítani. De 45-ben 9 millió lakós, aztán 89-ben nagyjából 10 millió lakós van, és itt 5 kilométer iratot őrzünk, és az ügynök szám is ugye 50 és 200 ezer közötti tartományt fed le, tehát van, aki azt állítja, hogy ennyi, mások meg azt állítják, hogy 200 ezer van. Hát bizonyítottan, ugye inkább az alsó számot mondanám, ugye azt mondta, hogy hány ügynökről tudunk konkrétan, tényszerűen irattal szolgálni, mint levéltár. Romániára visszatérve, tehát megvolt ez a kis körút, mondjuk minden országot vettem sorba, mert nagyon hosszú lenne, de azt hiszem érzékelhető az arány. Ugye Romániában 27 kilométernyi az igazoltan átadott iratmennyiség, de itt felhívom a figyelmet, hogy A mikrofilmeket készítettek, ezt elég korán kezdték, ugye a 70-es években a végig mikrofilmeztek mindent, amit elrendeltek. Ez ugye gyakorlatilag azt jelentette, hogy nem a teljes dossziét, egy adott teljes dossziét mikrofilmeztek, hanem olyan anyagokat, olyan részeket, amik bizonyítékként szolgáltak bizonyos ügyekben. Ha ügynök anyag volt, akkor olyan fajta bizonyítékokat, ha ez másfajta ügyirat volt, akkor a ügyirat vagy a művelet jellegéből fakadó bizonyító iratokat, vagy értékes iratokat mikrofilmezték. És aztán ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a mikrofilmek összevetése a ma meglévő papíralapú dossziékkal, dokumentumokkal azt is kihozza, hogy közben, időközben a tervezett, ütemezett irat megsemmisítés, ez hivatalosan történt, tehát ez nem, tehát valaki a 79-ben egy ilyen irat megsemmisítő bizottságnak volt a tagja, az hivatalból tette, mert hogy ők azt mondták, hogy az adott ügyben, például egy óriási vizsgálati ügyben, valakik egy bíróság elé kerültek, őket elítélték, azoknak a vizsgálati eljárás során keletkezett összes iratát nem őrizték meg, csak bizonyos mennyiséget belőle. A többit azt ugye égetéssel vagy darással megsemmisítették, de jegyzőkönyv készült arról, hogy milyen jelzetű iratanyag került megsemmisítése. De szerencsénkre a mikrofilmezésnek köszönhetően elég sok irat megmaradt, így én azt mondom, és azért tettem ezt a kis kitérő magyarázatot, hogy a majdhogy nem összeadható a mikrofilm és a papír alapú iratanyag, iratállomány, és összességében akár 40 kilométernyi iratot is őriz a Csernészász, ugye valóban erről beszéltünk. Az ügynök számról is érdemes itt is ugye megemlékezni. Az ügynökök száma, hát 200 000-től 600 ezerig mozog az a szám, amit ilyen-olyan kollégák, mint kutatókollégák, kutatóintézetek és maga Csernészász is felhoz, és hát mondjuk így használ. Én azt tudom mondani, hogy a saját tapasztalatom, a saját kutatásom alapján, és ezt is elmondom, hogy hogy csináltam az elmúlt 10-akárhány évvel, szisztematikusan megyénként mentem végig, és próbáltam rájönni, hogy a szekretáriának egy adott megyébe, adott területen, adott vonalon, és most már is mondom, hogy mi a vonalas elv, a szekretáriának a szervezetében, megyei szinten vannak kötelező elhárítási feladatai. Az oktatás, a gazdaság, az ipari, a kereskedelem, az egészségügy, és akkor vannak külön természetesen olyan jelenségek, mint a szökési kísérletek, szökési próbálkozások, meg egyáltalán illegálisan határátlépő, stb. Tehát, hogyha ezeket a teleteket mind külön-külön, és már pedig külön-külön szervezeti egységek látták el, alegységek, halosztályok látták el, és ezekhez hozzárendelődik ügynök állomány, akkor a következő képet kapjuk. És akkor ugye már nagyjából átlépek egy következő adatbányászati szakaszba, ugye ez a, amit a Románia Állambiztonsági Levéltárban követtem az elmúlt több mint egy évtizedben, és a következő kép alakul ki. Én most olyan megyeket fogok felsorolni, ahol természetesen a magyar lakosság van jelen, mert ugye minket most ebben az esetben azt hiszem ez érdekel igazán, de nem kiragadva a romániai valóságból, ez is nagyon fontos, és majd mindjárt érthető lesz, hogy miért hangsúlyozom ezt. Ugye az ügynökökről megyénként a következő képet tudom megrajzolni, de ezek csak nagyságrendeket, pontosan, exakt, pontos számot nem tudok mondani, csak hozzávetőlegeset. Tehát mondjuk adjuk Hargita megyét, ahol nagyjából mondjuk 8000 körüli ügynökről tudnék beszélni. Kovászna megyéből, ahol ugye a lakosság szám aránya az jóval alacsonyabb, ott 3000 ügynökről, Maros megyében egy 10 000 körüli az ügynökök száma, Szatmár megyében 11 000 fölött van valahol, Biharban 22, majdnem 23 000 körül van, Szilágyságban ott 7 000 fölött valamivel, Kolozs megyében majdnem 30 000. Most miért soroltam én föl ezeket a számokat? Ugye ez önmagában egy nagy lista, nagyon hangzatos is lehet, ugye ez, amit a kollégák is csinálnak a Csernészászban, hogy föltesznek időszakonként szép összefoglalókat. Akkor vonjuk le a következtetést. De hogyan tehetjük ezt? Ugye a könnyű a helyzetünk, hogyha a Hargita megyét nézzük, hiszen tudjuk, hogy ott nagyobb részt magyar lakta megye, Kovászna is, tegyük föl. Már Maros megyébe elkezdődik az a fajta bizonytalanság, ami a lakosság arány változását, tehát ezt úgy hívják, hogy történeti demográfiai vizsgálatát kéne elvégezni. Ez azt jelenti, hogy 45-től 1989-ig hogyan változott a lakosság összetétele. És ugyanezt kellene elvégeznem Szatmár, Bihar, Szilágy, Kolozs megyékben, és utána lehetne akkor megint csak külön vizsgálatot folytatni, hogy megnézzük, hogy körülbelül hány magyar ügy, tehát hány magyar beszervezet van, és hány más, tehát román és más nemzetiségű személy lett beszervezve. Na most ez egy merev adatsor, hiszen ez csak azt mutatja meg, hogy mondjuk így jelen pillanatban nagyjából körülbelül milyen nagyságrendben található a Cseniszász levéltárában ügynöki beszervezési irat anyag. Úgyhogy ott tartunk most ebben a pillanatban, hogy ahol biztos, hogy tudjuk, hogy csak nagyjából csak magyarok vannak, az a Hargita Kovászna, de ez is több mint 10 000. Tehát nem tudom, hogy ez a kis kitérő, vagy ez a kis áttekintés, ez jó irányba mentem, vagy jó irányba mutatta meg a beszélgetésünknek a fonalát, vagy és folytassam ebben az irányban, vagy valami más kérdés
hát azt látjuk, hogy a pártnak a vaskarja, vagy vasökle, az hát mondhatni az egész romániai társadalmat megfigyelés alatt tartotta, és hogy ez egy ördögi, kafkai rendszer volt, az élet minden területéről származó besugók hatalmas hálózatáról beszélhetünk, amikor a szekurról beszélünk, tehát fiatal, idős, egyetemi oktató, művész, földműves, mindenkit megfigyeltek, mindenkit rávettek arra, hogy megfigyeljen. Nyilván most túlzása, mindenki elmondta ön itt korábban a számokat, és hogyha ennyi beszervezet volt, akkor egyáltalán nem csoda, hogy a 89 előtt élők, ők mindenkiben ellenséget láttak. Tehát, hogy hogyan épült ki ez az alapvető bizalmatlanság, hogy mindenhol, mindenkiben a szekust láttuk, vagy túlzás ezt állítani?
Hát az, hogy mindenkiben, ugye ezt azért azt kell mondjam, hogy nagyon pessimista kell, hogy legyen az ember, hogyha azt mondja, hogy mindenki ügynök, ez napjainkban is így van, hogyha valaki végig gondolja, hogy egy államaparátusnak szerves része a titkosszolgálat. A különbség abban áll, hogy a 89 előtt egy politikai rendőrség kihegyezett, tehát a politikára kihegyezett, politikai rendőrségről beszélünk, és azért is mondom ezt, mert ugye a hatalom teljes körű fenntartásához felhasznált eszköz, majd hogy eszköz volt a szekur. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ettől, mert ugye itt már filozófiai síkra, vagy erkölcsi síkra téverünk ezzel, azt mondom, hogy teljesen alávetett volt. Tehát úgy kell érteni, hogy az államaparátus szakágaként volt alávetett a diktátornak, de azon belül szakmai kérdésekben, hogy kit, miért és hogyan szerveznek be, az azért a szekuritátétől függött. Tehát az általuk használt szakma szertan szerint. És itt azért, ha megengedít, néhány szakmódszertani kérdés is érdemes körbejárni, ugyanis az ügynök kérdés miensége az, hogy kiből milyen együttműködő lett, vagy lehetett, hiszen lehetett azt is mondani, hogy nem működik együtt, csak annak természetesen voltak következményei, tehát adminisztratív vagy büntetőjogi következményei. Az adminisztratív alatt értem, vagy nem én értem, hanem a tapasztalat azt mutatja, hogy 89 előtt, mint a dossziék ezt tisztán kimutatják, hogy egy bizonyos eseményen, mondjuk egy zenei fesztiválon, mondjuk Magyarországra érkezett valaki, azon a fesztiválon, vagy azon a koncerten valakik részt vettek, mármint általában a fiatalok, és akkor ezeknek a feldolgozása, ez a fogalom használata a titkosszolgálatnak, hiszen először is ugye egy nem kimondottan, tehát egy ellenségképpel felruházott állam volt Magyarország 89 előtt, és ugye ha onnan érkezik egy zenei csoport, egy együttes, akkor annak a tevékenységét először is rögzítik, és az azon résztvevőket is természetesen figyelik. De a figyelés mellett, ugye, mint titkosszolgálati monstrán, tehát ez egy, ugye, lehet rögzíteni képanyaggal, hanganyaggal, de arról is beszélnünk el, hogy külön tisztek foglalkoztak azzal, hogyha valakit követtek. Most ezek mind ott vannak a helyszínen, nagy részt, de vannak ügynökök is, és akkor itt vagyunk annál a kérdésnél, hogy rendben, de ezek az ügynökök hogy kerülnek oda? Tehát hogyan lesz valakiből ügynök? Tehát a több kategóriája, vagy több csoportja van az ügynök az együttműködésben való, az együttműködést választók sorában, körében. Én az elsőt is, hát nem azt mondom, hogy a legegyszerűbbet, csak egyszerűen azt mondom, hogy az első csoportban a lakásgazdák tartoznak. Ez a fogalom nem fed más, mint a olyan személyeket, akik kiadják, odaadják alkalomszerűen a titkosszolgálatnak, tehát itt a szekretáriának műveleti célra, tehát a valójában a tulajdonos, az igazi tulajdonos, a magánszemély, az nem tudja, hogy az ő lakását konkrétan milyen ügyben használják. Azt tudja természetesen, hogy kinek adja oda, tehát azért ezzel mi is legyünk tisztában, hogy ők tudták, hogy kinek adták oda. Ezért ugye természetesen járhatott valamiféle anyagi juttatás is, de lehetett ez ugye olyan helyzet megteremtése, amikor az illető zsarolta a szolgálat, tehát ilyen is van, mind a kettőre van eset. Aztán a következő együttműködési kategória, vagy csoport az ugye a kollaboránsok. Csak azért mondom így, mert a román szakadalom is kollaborátori fogalmat használja. Az előzőnél azt kellett mondanom, hogy gazde, bérlőpince, vagy egyszerűen csak gazde. És hát ugye a másik kategória, a kollaboránsoknak a kategóriája, azt hiszem, hogy a gerincét a hálózati rendszernek, vagy a nyilvántartások szerint ezek az emberek adták. Ez nagyjából a 50-60%-a lehetett, és hát ugye ez arról szól, hogy adtak írásos jelentéseket természetesen, de nem minden esetben van aláírt együttműködési nyilatkozata. Alkalomszerűen találkozhattak az ügynökökkel. Az a lényeg, hogy ez egy olyan kör, amiből aztán lehet tovább fejlődni, bocsánat, hogy ezt így mondom, és igazi informátorra, tehát igazi ügynökké lehetett válni, és voltak is ilyenek. Ami ugye azzal is járt, hogy az illető minden esetben aláírt, mármint együttműködési nyilatkozatot, és hát rendszeresen produkált, tehát fedőneves együttműködési anyagot adott le. Na most az utolsót én azt hiszem, és ez már azt hiszem, hogy az erkölcsileg is a legelítélendőbb kategória, ha lehet ilyet mondani, azok a rezidensek. Hát ezt valójában csak körben magyarázni tudom, románul is rezidenci, tehát sokkal okosabbak nem leszünk a fogalom használatától. Tehát ha megmagyarázom azt, és elmagyarázom, hogy ez hogyan működik, tehát olyan bizalmi jó viszonyt ápol a titkosszolgálatokkal, a szekretátéval, amely esetben a rezidens maga is tudott ügynököt tartani. Ez egy nagyon komoly dolog. Mondok megint csak gyakorlati példát, mert így lehet mindig a legjobban megérteni. Egy iskolában van nekem osztályonként egy vagy két ügynök, inkább kettőt szoktak, mert ugye ügynök ellenőrzése, ügynökkel módszert alkalmaztak, tehát hogy lehessen egy gyereket, egy másik gyereke jelentésével, vagy szóbeli jelentésével ellenőrizni, és ezeket a diákokat, ügynök diákokat egy rezidens, tehát egy ügynök típus, tehát ez a rezidens fogja össze. Tehát miután a tiszt egy adott megyében, mondjuk most nem akarok dobálózni megyékkel, mint sem akarok senkit megsérteni, tehát egy adott megyében 2-3 tiszt volt legfeljebb, aki az oktatási vonalon tartotta az ügynököket, és egy tiszthez 20 és 40 közötti ügynökszám tartozhatott. El lehet képzelni, hogy milyen nagy pörgés, sürgés forgás van egy ilyen tisztnél, és mindig tudnia kell, hogy milyen ügyekben, melyik ügynökkel, hol tart, mit kell javasolnia, hogyan tud tovább, hogyan dolgozzon tovább, kire dolgozzon tovább, hova rakják az adott ügynöktől érkező információt, melyik dossziéba, hiszen nem olyan a román iktatási rend, mint a Szekutáténál, mint a magyar, ahol ugye egyértelmű volt, hogy van egy beszervezettünk, és a beszervezetnek van egy saját fedőnévre szóló munkadossziéja, ahol az összes általa leadott ügynöki jelentést betették időrendi sorrendbe. Ilyen nincs a román rendszerben mindig az ügyhöz rendelték hozzá, tehát tudnia kellett a tisztnek, aki az adott ügynököket tartotta, hogy hova teszi be, hova kell neki betenni, és mit kell igazolnia, milyen ügyben kell felhasználnia az ügynöki jelentést. Tehát a rezidensekkel könnyebb volt neki a terület lefedése, hiszen ahhoz a rezidenshez egy egész iskola tartozhatott, tehát elég volt neki a rezidenssel találkozni, aki beszámolt arról, hogy X melyik osztályban ki mitől, melyik ügynök, kis ügynöktől mit gyűjtött össze, és akkor az illető foglalhatta össze az operatív helyzetet, tehát az információkat. Tehát még volt egy, hát nem mondják ügynöknek, de azt mondom, hogy ez is a rendszer fenntartásához, és tehát a diktatúra biztonságát szolgálta, mondjuk így, vagy továbbélését garantálta, és pedig lenne a támogató személyek, Persone de Sprijin csoportról kell beszélni, akik ugye főleg pártvonalasak voltak, és hát azzal ellentétben, amit sokan úgy szeretnek hangsúlyozni, vagy hangoztatni, hogy hát ha a pártember volt, akkor nem igazán volt beszervezve, vagy nem volt ügynök, vagy nem lehetett szegény, idézőbe teszem, ügynök, hát ez nem igazán így történt. Annyi a különbség a mezei, az egyszerű, hogy más területen, tehát a nem pártagokból verbúvált ügynökökhöz képest, hogy a párt soraiból, vagy akár a pártvezetés soraiból beszervezett ügynökről még az adott megyei pártvezetésből egy személy, tehát pártitkár tudott arról, hogy az adott személy párttag be van szervezve. Onnan ugyanúgy jártak el vele szemben, mint a többiekkel, mármint módszertani szempontból. Nagyjából ezek azok az együttműködés körei, mondjuk így, egy tömbet, tehát ez egy teljes hálózati rendszer, ami kiteszi nekünk ezt a több százezeres tömeget, és ez az a nagy tömeg, amelyből ugye információt nyert ki a titkosszolgálat, tehát a Szekuritáté. Igen, ám, de nem csak információszerzésre, és ugye ebből készült elemzésekre használták az együttműködőket, tehát az ügynököket, hanem a műveleteknek, tehát az adott céloknak, amelyeket a titkosszolgálat kitűzött magának, vagy a politikai megrendelése felépített magának, azoknak a megvalósításához is felhasználta. Hogyan történik ez valójában? Tehát, hogyha valakiket megfigyelnek, és látják, hogy most már többet tesznek, tehát elégedetlenebbek a rendszerrel szemben, sőt, már esetleg átcsapna a viselkedésük, a tevékenységük egy ilyen ellenállási formába, akkor ugye beindul a gépezet, és az oda telepített ügynököt már arra kérik, hogy győzze meg. Tehát ezek ilyen puha módszerek, tehát ilyen meggyőzéses módszerek közelítsen az adott személyhez, láttassa be vele, hogy amit tesz, az ugye veszélyes számára, mármint az ellenállást folytató, vagy egyáltalán elégedetlenkedést folytató személy számára, az veszélyes lehet, hogyha ezt a tevékenységet folytatja. De most az ügynökkel még másfajta módszereket is véget tudtak hajtatni, akár egy titkos behatoláshoz egy kulcsmásolást el lehetett vele végeztetni, tehát azok alatt, amelyek már igencsak megbízhatok, mint egy rezidenssel, vagy egy klasszikus ügynökkel, tehát egy informatorral, bocsánat, hogy így mondom. Például a kiszorítás, amikor már ugye határozottabban próbálták tudtára juttatni az adott személynek, amúgy ezeket a személyeket célszemélynek mondták, tehát akiket feldolgoztak, vagy akikkel szembe eljártak titkosszolgálati módszerekkel. Például, hogyha azt akarták, hogy befejezze azt, amit csinál, hát akkor ugye több módszer is lehetett, amit ügynökökön keresztül meg lehetett csinálni. Több ügynök is lehetett az személy körül, lehetett akár a főnöke is ügynök, tehát itt sok minden lehetséges, tehát ez mindig az ügytől függ, és erre mindig felhívom a figyelmet, hogy az ügyet, minden ügynök ügyet, és minden célszemélynek az ügyét külön-külön személyre szabottan kell vizsgálni. Tehát visszatérve az operatív munkába felhasznált ügynök hasznosítása történetet úgy is, hogy a megfelelő információt akár a környezetébe elszórta, mondok egy példát, behívatták az ellenállást, vagy az elégedetlenséget folytató személyt a milíciára, vagy Isten a szekuritátéra. Ott valójában nem történik semmi, mármint hogy a konkrétan olyan, ami az adott személlyel, ugye elmondhatják, hogy valamilyen ügybe eljárást indíthatnak, vagy csak egyszerűen figyelmeztetik ott is. De közben az ügynökökkel, vagy az ügynökkel, aki az adott célszemély mellett telepítve van, az csak úgy elpetyekteti, hogy hát igen, hát ez valószínűleg ügynök lehet, mert hogy bent volt a tegnap, minap, stb. A szekuritáténál. És ugye ezzel az információval, stb. Bárminek nevezzük, tehát ahogyan ezt elkezdi a suttogó propagandát folytatni, ezzel az illetőt elszigeteli, így szokták mondani, elszigeteli a saját környezetétől, hiszen a bizalom megrendül a környezetben. És hogyha egy adott személyre mondjuk több ügynököt állítanak, és akkor itt mondhatnék olyan személyeket, akik közismertek, és több ügynök is volt körülöttük, akár a Márton Áront nézzük, akivel szemben ugye nem igazán voltak sikeresek ezek a módszerek, de mondhatom Kolozsvári Cségyi mesévát, vagy a Tőkést, vagy szóval nincs jelentősége, most csak a neveket mondtam, akikkel szemben tényleg elég sok ügynököt használtak, és ilyen módszereket gyakran vetettek be velük szemben.
Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója, a Romániai és Moldovai Köztársasági referense mai napra kész vendége. Az ügynök múltról beszélgetünk. A látható, a valódi kommunista társadalom, arról olvashatunk, hogy más volt, mint amit mi ismerünk, vagy amiről nekünk mesélnek, vagy legalábbis a Securitate-nak az archívuma, a Ceausescu korszak Romániájának egy igen kegyetlen mindennapi életéről tanúskodik, és nem csak arról kell beszélnünk, hogy valakit beszerveztek, hanem arról is, amire ön itt már utalt, hogy ha azt mondod, hogy nem a beszervezőtisztnek, akkor milyen megtorlásban van része valakinek. A kommunista évek leghitelesebb története benne van a szekus dossziékban, mondhatjuk azt?
Igen, és itt meg is kell említenem, hogy még mindig nagy adóssággal tartozunk mi, kutatók, a társadalom irányába, és hát főleg az éppen elmenő félbe lévő generációk irányába, és az utánunk következők fele is, hiszen ez egy olyan sajátos forrás hely, lelőhely, aminek a végét még nem látjuk, és azt hiszem, hogy senki nincs sem Romániában, sem Magyarországon, aki elmondhatná magáról, hogy sikerült áttekintenie azt a rengeteg anyagot, és így mondhatná magáról, hogy ő hitelesen állítja azt, hogy eseteket külön-külön megismerhettek kutatók, így megismerhettek áldozatokat, akik ugye áldozatul estek a kommunizmusnak, ugye ez a korai korszakban, tehát én inkább azt mondom, hogy a 64-ig kimondottan az erőszakosabb korszak volt, amikor kevésbé adminisztratív, hanem inkább büntető jellege volt, és a büntető jellegből is a durvább erőszakos fizikai erőszak korszaka volt, ugye itt azért erre a korszakra, tehát 64-ig inkább jellemző az, hogy amikor azt mondták, hogy valakivel szemben adminisztratív intézkedést hajtanak végre, akkor az illető internáló táborba kitelepítés keretei közé került, vagy munkatáborba, és akkor amikor büntető, még azt mondták, hogy az illetőt büntetjük, akkor az illető tényleg egy jó kis népbírósági, vagy egy politikai kirakat per keretében, vagy csak egyszerűen politikai per keretében kapott 10-20 súlyos börtönévet, és hát így sokan el is pusztultak ilyen körülmények között. Itt csak néhány híres hírhet börtönt kell megemlíteni. Ugye számunkra a Máramarosziget az fontos hely, de ugyanígy a Nagyenyed, de lehet a Brassói Fellegvár, mint korai időszak, vagy lent a Zsilláva, és akkor van egy Pitest, ahol borzasztó emberkísérletek zajlottak, és hát ugye a munkatáborrendszer, a Duna-Fekete-tenger csatorna, az összes, tehát a teljes láger rendszerével, úgyhogy ezek voltak az erőszakos intézkedések, amelyek, ne felejtsük el, hogy az ebben a rendszerben szolgáló szekuritátés tisztek 64 után nem tűnnek el, ez egy rendkívül fontos dolog, hanem ahogy a szakma állítja, ugye szakmai minőségváltás történik. Most mit is jelent ez a minőségváltás? Tehát már settenkedő módszerekkel, puhább módszerekkel próbálják meg az embereket befolyásolni, irányítani, keretben tartani, mármint a társadalmi keretet, a diktatúra keretein belül tartani. Inkább gyűjtenek adatot, és inkább használnak befolyásolás technikát, de az nem zárja ki azt, hogy ekkor az illetők, mármint hogy azok, akik ugye nagyon megáltalkodott módon, tehát nagyon határozottan kiálltak véleményük mellett, hogy azok ne kerültek volna börtönbe. Tehát a büntető törvénykönyvnek a speciálisabb részei kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy bújtatott keretek között emberek börtönbe politikai fogolyként legyenek ott. Hát magam is láttam olyat, amit nagyon megdöbbentem, nem régen láttam ilyet. Nyilvántartásról van szó, mert nyilvántartó kötetek is vannak külön, azt kell mondjam, hogy ez külön műfaj is lehetne, ezt külön valaki vizsgálgatná. Csináltam elég sokat ilyet. Tehát egy ilyen nyilvántartást nézegetve többentem rá, hogy a 80-as évek utolsó napjaikig, tehát utolsó napokig vezették, és ezt a szekuritáté vezette a nyilvántartást azokról a személyekről, akiket elítéltek, és politikai elítéltként ítélték el. Noha a büntető törvénykönyvben olyan, hogy politikai elítélt, mint fogalom, nem található. De a nyilvántartásban azt kell mondjam, hogy az oszlopban megvan az, hogy milyen minőségben, és akkor hozzá van írva, hogy politikai elítélt. És láttam 10 éveseket, akik 80-as években el lettek ítélve, és 89-es nyilvántartóban ott szerepelnek. Tehát utolsó pillanatig megmarad a rendszer, csak bolytatottan, rejtett módon létezik ez a kategória, tehát amit tömegesen és nyilvánosan a kommunizmus első szakaszában, tehát első 20 évében durván, nyilvánvalóan zajlott, az később bújtatottan, nem is abban a olyan mennyiségben, de továbbra is fennmaradt, megmaradt.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a kommunista rendszer utolsó évtizedében, 80 és 89 között egy 250 000 megfigyelési dossziét nyitott a Securitate. Említettük azt, hogy több mint 200 000 romániai lakost idézőjelben vettek rá arra, hogy együttműködjön a Szekuval az 1980-as években. Ekkor szervezték be a legtöbb besugót. Mi haszna volt ennek a hatalmas mennyiségű információnak, amit a Szekus dossziékban láthatunk, illetve amit a beszervezettek szállítottak a rendszernek, mert hogy látszólag triviális információknak, egyszerű megfigyeléseknek, banális részleteknek tűnnek ezek, tehát nem nagyon súlyos információknak, legalábbis így a kívülálló szemével.
Igen, a mai értékrend és mai hétköznapi világunk, életünk szempontjából ezek az információk teljesen triviálisak. De ha visszaforgatjuk az időkerekét, és azt mondjuk, hogy az akkori életformában, ahol a hétköznapokban, ahol az informálódás, a tájékozódásnak a tere az lábon egy nagyon-nagyon-nagyon szűk keretek között történt, tehát a rádiós televízió adások nagyon rövid ideig voltak hallhatók, annak az összetétele egyértelműen a diktátor házaspárnak a méltatására és a szocializmus, tehát az akkori mondjuk így aranykorszaknak a megvalósításairól szóltak. Tehát magának a titkosszolgálatnak sem hozott a nyílt forrásból való információs csatorna sok információt. Tehát magyarán ma például a szolgálatoknak a nyílt információs, tehát OSINT-nak rövidítve, tehát nyílt információs térből begyűjtött anyagadatok, azok tényleg 70-80%-át is adhatják a feldolgozott adatoknak. Ez akkor nem volt így. Tehát, hogyha valakiről például, aki elégedetlenkedett, azt hamarabb megtudták a szomszédjától, és akkor így mehetünk tovább. Valaki szökni szeretett, bocsánat, valaki el szeretett volna távozni az országból, de minél hamarabb, mert már nem bírta idegekkel, és esetleg a zöld határnak akarta venni az útját, akkor megint csak a baráti körbe kellett informálódni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amit a diktatúra kihoz az emberekből, de azok ellenőrzése, mármint hogy ilyen tevékenységek bekövetkezhetnek, azt természetesen titkosszolgálati módszerre lehet megtudni. Tehát ezt másképp más módon nem, hiszen a sajtó nem áll rendelkezésre, és azt mondja, hogy kérem szépen az illető kilépett, átlépett, meglépett, tehát ezeket nem tették, szóval nem is merült föl, tehát ilyen fajta informális lehetőség nincs. Tehát itt azok a triviális információk, amiknek most triviálisnak tűnnek, azt akkor ugye a szekuritási szolgáltatta. Mondhatok még példát erre, hogy mondjuk egy baleset történt egy nagy ipari központban, akkor az Ceausescu-nak a napi négy oldalas összefoglalójában, amit letettek az asztalára, ott szerepelt. Tehát az, hogy leállt egy mondjuk hőerőmű, hát az hihetetlen volt, hiszen az egy rögtön a rendszer ellenesnek is minősíthető tevékenység lehetett, tehát az információt azt a szolgálatoknak erről el kellett juttatni a legfelső vezetőnek. Tehát így kell elképzelni ezt az információgyűjtést, és ennek a hasznát, hát ezt haszonelvűség szerint, mert hogy mi ennek a haszna, az csak egyedül a diktátor tudta volna megítélni, és ő mondhatta volna el, hogy ezt hasznosnak tartotta el, vagy nem. Természetesen így történetként mondhatom, hogy persze a rendszert, kiszolgáló szerepet a szekuritáti ellátta, de hogy az mennyire volt hatékony, arra valójában maga a decemberi, ezeket a 89. decemberi forradalom és az azt követő események, de főleg az azt követő események bizonyítják a legjobban, ahol a különböző szakágazatok, mármint fegyveres testületek, itt ilyen esetben a hadsereg és a szekuritáti közötti nevezük így konfrontáció bizonyította be, hogy mennyire volt hatékony, vagy mennyire nem volt az.
Bandi István a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója, a Romániai és Moldovai Köztársasági referense. Köszönöm, hogy itt volt a naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenjót kívánok.